Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél. Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz. Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 31 perc van, és kedd 4-e, már március 2025-ben. Ez itt a Rádió Café 98.0, azon belül pedig a Millás reggeli, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, jó reggelt!
És a kedves hallgatók, 0636 98 098 0, köszönjük szépen a már most megérkezett üzeneteket, és izgalmas képeket, hozzászólásokat. Úgyhogy, és igen, az előbb ment le az a blokk, amit tegnap élőben lehetett hallani 8 óra után itt a műsorban, a Millás reggeliben, adóvilág rovatunkban, annak az ismétlését lehetett hallani az előző blokkban, és már ehhez is érkezett észrevétel meg hozzászólás, úgyhogy sok mindent írtok nekünk.
Mondjak néhányat gyorsan, azt
mondod? Na, mondd, de persze, hát jó, ott Gézu is már láttam, hogy megírta.
Igen, de nem tudjuk kitalálni, mindegy. Bandukolok a melóba a körúton reggel 7 óra, max. Fél 8, amikor is rám szól egy random nő, hogy izé, ki sem mondom, mit kérdezett. Hétfő, reggel. Ez az életkép Gézutól. És akkor most bírt
kitalálni. De ma kedv van.
Igen, mert hát figyelj.
Lehet, hogy tegnap, ennyi ideig tartott, amíg feldolgozta Gézu.
Hát 7:30, tehát az mindenképp tegnapi, mert ma még ja, nem, ma még nem lehet, úgyhogy...
Fél hét van.
Ez az a nap, amikor harmadika hétfőből, negyedike csütörtök lett a Isten segedelmével. Ja, a podcast van elrontva, vagy
mi? Azt valami, igen, nagyon elrontva.
Negyedike csütörtök. Aha.
Júj, valaki értem, nagyon értem. Elrontotta a podcastot.
Rossz dátuma van föltöltve.
Jó, hát oké, ez csúnya dolog.
Továbbítjuk az illetékesnek. Mindig azt szoktam mondani, a lényeg, hogy ott van.
Ja, ez hát igen. Ez ma már nem így van.
Ez ma már nem így van. Azt mondja, az imént tudtam meghallgatni az északi sarkról és az északnyugati átjáról szóló blokkot. Felidézte a 13 évvel ezelőtti élményemet, amikor átkeltünk az átjárón Grönlandtól Alaszkáig egy magánjakton.
Wow! Az szép!
Felejthetetlen kaland volt. Köszi. Hát, ha valakinek ez megvolt, az valóban.
Az észak-nyugati átjáró.
Szuper. Jó lehetett, és igen, most már ott azért egyre többen mocorognak, és talán kiderült, igen, ahogy mondták a kollégák, Donald indítékai arra, hogy mit csinál üzletember. Hát ő egy elnök amúgy, de hát amúgy üzletemberként.
Part jó, of okay. The deal. Csak a deal. Csak a deal.
Igen. El kell fogadni, hát most ez
igen,
van.
Igen, fogadjuk el.
Tehát most mit tud csinálni?
Életében egy üzletet nem csinált, ami jövedelmező volt, de mindegy, most azért játszik egyet a világgal, kuglizik egyet.
Sikeres valóságsó szereplőként el tudta adni a...
Valóságsó a szereplő.
A semmit is el tudta adni. Igen. Sőt, hát önmagában az, hogy üzletemberként el tudta magát adni, az is. Tehát valami tud a csávó, hogyha nagy semmit így el tudta adni, és odáig jutott, ahol jutott, nem? Tehát valami van mögötte. Az, hogy most a világ így átalakul, akkor inkább ezt a kifejezést használom.
Nem tudok, nem tudok rá rádiókompatibilis dolgokat mondani, hogy mi van mögötte, csak olyasmit, amire nincsenek kellő bizonyítékok, csak közvetített bizonyítékok, úgyhogy
itt érnek, nem. Itt a tények és a vélemények már keverednének, én úgy érzem, hogyha te ebben megszólalnál, Endre.
Hogyha én ebben megszólalnék, igen.
Látod én, hogy milyen szépen körbeírtam?
Nagyon aranyos vagy, igen. Kedves Kázmérok, boldog névnapot kívánunk nektek, és a hubáknak is, ja nem csak a Kázmér, mert úgy van írva, hogy Kázmér plusz, és akkor az mindig úgy volt, hogy Kázmér plusz huba. De nem, a hubák nincsenek, csak Kázmérok ma. Az Adorjánok is ünnepelnek, a Luciusok, Ariánok, Bajnokok, Brutusok, de a Kázméroké a főszerep. Boldog névnapot nektek. Események közül kiemelendő, hogy mi történt. 1849-ben első Ferenc József osztrák császár Olmützben egy új birodalmi alkotmányt ad ki. Ez az úgynevezett oktrojált alkotmány, amelyben megszünteti Magyarország önálló államiságát, és a végrehajtó hatalmat a császár kezébe adja. Erről már többször beszéltünk itt a műsorban, többek között a ma is szereplő katona Csaba történésszel. Aztán mi volt még?
Egyik se túl izgi, őszintén szólva.
Hát vagy olyasmi, amiről már sokszor beszéltünk, igen. Ugye híres John Lennon mondatom ki, amikor azt mondta, népszerűbbek
mondása, vagyunk, Jézus, tudod, igen. Tesszük, tök, hogy melyik nap
történt. Hát ja, igen, végül is teljesen mindegy. Akkor nézzük a híres születésnaposokat. Antonio Vivaldi, olasz, illetve hát itáliai, bocsánat, elnézést, mert ugye 1678, zeneszerző, és hát természetesen minden gyermek még akár elfütyülni is tudja, négy évszaknak a tételeit szerintem, tehát az egy hát, kötelező.
Talán a tavasz meg a teleti leginkább, nem? De hogy jó, igen. Károly Mihály.
Bizony, akiről szó lesz ma, mesélem múlt rovatunkban.
Mindenképpen, miután mennyi? 150, kerek 150 éve született Károly Mihály, miniszterelnök, az első magyar köztársaság elnöke, akinek ugye nagyon ellenmondásos a megítélése mai napig, nagyon érdekes. Hát egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben került ő vezető pozícióba, és hát a történetírás is azt tartja róla, hogy nem volt elég tehetséges ehhez. Vagy hát nem tudom, ott igazából mit lehetett volna ott abban a helyzetben csinálni?
Na, majd Csaba ezt Katona Csabával megbeszéljük, mert mesél tényleg nagyon érdekes. Így van.
Lehetett volna másképp, sok értelme nincs az ilyen kérdéseknek, de pont ott mindenkit ez érdekel, hogy az őszi rózsás forradalom környékén fordulhattunk-e volna más irányba. Na, azt mondja,
hogy... Kokas Ignác, magyar festőművész, zseniális, nagy kedvencem, 1926-ban született ezen a napon. Aztán ki még, aki
érdemes? Medvecki Ilona.
Medvecki Ilona, táncos nő, színésznő, ő 41-es.
Zorán.
Tényleg.
Mindenképpen említsük meg. 1942-es születésű. Azt mondja, hogy...
Jan Garbarek, norvég jazzzenés, szaxofonos. Egy másik ember, aki szintén zeneszerző, és mindenkit el tudja legalább egy dalát fütyülni, Chris Ria, 1951-ben. Egyébként kiváló rally versenyző is, az nincs ideírva, de hát pedig
tényleg,
így van.
Tényleg, se tudta.
Úgyhogy talán egyetlen száma sincs, ami ne adna az embernek valamiféle, nem tudom,
mire gondolsz?
Végig fut a hátadon a hideg, vagy valami ilyesmi. Talán a Road to Hell, de hát annyiszor eljátszották, hogy egy idő múlva már az már maga a Road to Hell volt hallgatni. De a Driving Home for Christmas sem egy utolsó, ugye karácsonyi dalok közül, tehát hogy lehet mivel ijeszgetni az embereket. Vagy ott van például a On the Beach című teljesen dallamtalan, és ilyen...
De, hogy is van benne egy
kicsi, ez a zenének
kicsi, 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 kicsi,
a...
kis dallam.
Igen.
De hát az ismétlődik az egész végig.
Ja, hát igen.
De hát elég sokáig sorolhatnánk azokat a számokat, amiket egy pici dallam van, és gigantikus.
Tudod, ezt én azt gondoltam, hogy a zenének a pasztel színe, ez a
On
the Beach.
Ez egy jó mondás. Egy
jó pasztel szám.
Hát de úgy Chrisre úgy általában is kiterjeszthetnénk, nem csak az On the Beach-re. Aha, ezt a pasztelles mondást. Na figyelj, Hosnyánszky Norbert, 1984, olimpiai bajnok vízilabdázó. És hallgatói vélemény. Ma nincs semminek világnapja. Mi lenne, hogyha ez lenne, akkor a világnapok világnapja. Nagyon jó ötlet.
Ez nem igaz. Nincs? Bocsánat.
Találtál?
Figyelj, minden nap van legalább 15 világnap, csak nem mondjuk el.
Aha.
És igen, így van.
Meg csak sétálva, sajna nem hussanva, Törzs hallgatók már kitalálhatták, hogy kitől idéztem, nem látszik, de nem látszik, Naon elesetnek a klinikák környéke, Naon gyúrok már az engedélyezett bicire, péntek vízválasztó lesz, na hát szeret a biciseknek, nektek meg jó sávszélesség.
Köszönjük szépen.
És jaj, de utálom, mikor ráugrik a...
Papa Naon húsanólő, igen, vadkovászos, jó reggelt, ma nekem van a világnapon. Így nekünk a péklány. Köszönjük szépen.
Igen, és még tartozunk a menetidővel, ami most hova tűnt? Most
az nem ott van.
Az hol van? Endre morgós kedvet. De ugye, és Endre, miért tartanám morgós kedvet? Nincs ebben, nem volt még semmi morgás. Hát ha... moroghatnánk, majd a lapszálműben morgunk már, úgyhogy legalább itt nem morogjunk még, ez még nem az volt. Itt van, pirkadatos. Még mínusz egy. Én is meglepődtem, hogy eget kell kaparni, valahogy nem számítottam.
Hát te mínusz háromban indultam.
Persze, tudod, amikor a hétvégén én most kaparóz, elrakom valahova mélyre. Jön a jó idő, itt a tavasz.
Még nincs.
Pedig tudtam, hogy a hajnalok azok jegesek lehetnek, de mégis képes volt meglepő, de hát tényleg hülyeségem. Szóval pirkarantos, mínusz egyes, jó reggelt. Kartársak. Hey, Zsuzsi, persze, ahogy szoktad, kartársi. A rohad...
Na, boldog húshagyó kedvet mindenkinek! Köszönjük szépen.
Szépen, csak ráugrott az egyik üzenet a másikra. Szokott időben, reációban 25 perc, 19 másodperc erősödő forgalom viszonyok mellett írja D-kartás, az nem olyan sok, tehát ezek szerint, de nagyon korábban jött a szokásosnál, tehát most már, ha valaki arra jár elküldeti nekünk a Szerencs utcai lámpaváltások számát, ami az áthaladáshoz szükséges, arra felé, mert ilyenkor szokott az igazából már beállni és bedurranni. No, nem készültél senki születésnapossal, azt látom.
Nem, de... azt akartam csak mondani még, hogy a Krisz Reával kapcsolatos legjobb élményem természetesen Dévényi Tibi bácsihoz kötődik, aki a három kívánságban azt az egyet meg... Tehát azt most nem tudjuk teljesíteni, de hallgast meg inkább Krisz Rítől! És ott mindenki Rít, aki ezt hallotta, na mindegy, aranyos volt.
És labdát kaptál?
Nem nekem. Én csak ezt néztem, hogy ez megtörtént, ez az eset. Hogy... Na mindegy, nagyon aranyos kis műsor volt, és nagyon szocialista, de hát ez akkor az így volt. Jöjjön akkor egy igazi Mardi Gras zenekar, mert hogy a húshagyó kedv van, ahogy ezt a kedves hallgató is elmondta. Ilyenkor természetesen elindulnak a fúvósok, a részfúvósok, és mindenképpen felhívják a figyelmet például az eukarisztiára és hasonló szép dolgokra.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
Na még kérem szépen, akkor nézzük, hogy mi történt a világban.
Hát a legfontosabb az, hogy bejelentették, hogy leállítják a ukrán támogatását, és azonnal, és ami már úton van, az is megállt. Tehát, ami már Lengyelországból éppen mentek volna fegyverek, azt is. Ameddig Donald azt nem mondja, hogy már pedig elégedett az ukránokkal, addig ez leáll.
Nem egészen ezt mondta, bocs, hogy kijavítalak, de tényleg ez az egyik értelme. Tehát azt mondta, hogy amíg nem látja, hogy a hajlandóságot a békekötésre és a köszönetet és hálát Amerika irányába. És ismét megismételte a hazugságait, amelyiknek az egyik hazugsága az, hogy Amerika több pénzt adott, mint Európa, pedig Európa közelebb van. Ez nem igaz természetesen, és gyakorlatilag most már, ha megnézed, akkor a CBS-től kezdve az összes valamire való amerikai csatorna, akik még tények alapján dolgoznak, napról napra hozzák az öt pontot, amik a tények ezzel a háborúval kapcsolatban, és azok a ferdítések meg folyamatosan ott vannak és megjelennek, amiket Donald Trump amerikai elnök mond mellette.
Jó, hát de ezt eddig is tudtuk, csak senkit sem érdekelt.
Az a helyzet, hogy mi tudtuk, te meg én, de nem rólunk van szó, hát hanem azokról, akik rá szavaztak.
De azok is tudták, és így szavaztak rá.
Nem tehát
egész
tudták.
Megválasztották, holott akkor is lehetett tudni, hogy milyen csávó, meg hogy egy elítélt bűnöző, aki azért nagy részt hazudozni tud. Tehát most ezt most teljesen tényszerűen mondom, mert ezek bizonyított dolgok.
Hát persze, én is ezt mondanám a helyedben.
De szerintem ezen úgy túl lehet lépni, most inkább az a kérdés, nehéz túl lépni, mert ugye az ember nyilván rettenetesen bántja meg bosszantja, de hogy akkor mi lesz ebből?
Igen.
Kérdésre érdemes talán koncentrálni. Ezzel kapcsolatosan a 444-en volt egy összefoglaló, mert rengeteg minden történik, és mindenki értelemszerűen az egész világ dolgozik, hát főleg Európa. A szemünk láttára formálódik a szorosabb európai együttműködés, és a magyar kormány látványosan nem akar részt venni ebben.
Hát,
ez a cikk. Igen. Hát Európa egyébként már ott tart, hogy már a háttérben a finanszírozásról mennek a viták. Tehát nagyjából pénteki Zelenszky Trump Vance találkozó volt az utolsó pillanat, amikor minden illúzió eltűnt azzal kapcsolatosan, hogy Amerika most Trump vezetés alatt most hol tart és hol áll. Ez a mostani ma reggeli, illetve tegnap késő esti hírezés ugye egyértelműen jelzi, hogy a békét úgy akar, hogy az egyik felet, a megtámadott felet cseszegetés próbálja kihasználni és rákényszeríteni. Van, a másikhoz egy rossz szava sincsen.
Igen.
Innentől kezdve Európának egy dolga van.
Hát a Keir Starmernek
a kezdeményezést, és jobban odafigyelni magára, és
az égisze alatt, aki összehívta ugye a 12 európai kormányfőt és vezetőt hívott össze, ahonnan a meghívóban mondjuk nem szerepelt két ország, elsősorban is nagybetűvel aláhúzó Magyarország és Szlovákia, de Magyarország főleg, mert gyakorlatilag, ha végignézed a mai híreket a Financial Times-tól kezdve a Bloombergen keresztül is mindenhol, kiemelten foglalkoznak a stratégiákon kapcsolatban az elemzők azzal, hogy hogy obstruálja az Orbán kormány ezt az egészet.
Igen, de ezt is ugye mindenki tudja, és most már a hírek arról szólnak, hogy ezen is túl vannak. Tehát EU-tól független együttműködések alakulnak, és mennek a háttérben nagyon-nagyon vadul, akkor a
ilyen így van, hát ugye Anglia és Norvégia is nagy szereplő most ebben, ugye, úgyhogy abszolút így van.
Igen, olyan megoldást keresnek, hogy a nem NATO tagok is benne tudjanak lenni, a nem EU tagok közül is azok, akiknek ez fontos, tehát ugye Norvégia például, akit említettél, de ugye itt vannak a semleges országok, nem NATO tagok, Ausztria, Svájc. Miután az Unióban látják, hogy mindent megvétózna ez a kettő, innentől kezdve ezen túllépve próbálnak ettől függetlenül együttműködést és szövetséget kialakítani. Nagyon
tegyük
érdekes,
hozzá,
hogy hol fog ez vezetni.
De
nem úgy
közben
tűnik, hogy ez a két ország fog elszigetelődni?
Tehát úgy tűnik, sajnos.
Az érdekes, és azt nem értem, hogy ha most fölbomlik ez a mostani rendszer, tehát egy picike, aprócska ország messze-messze erején felül tudott beleszólni a dolgokba, azért, hát ezzel a vétóval, a küllők közé rakott dolgokkal. Na most ez megszűnik, ezen most túllépnek, akkor most minek örül a magyar kormány? Ezt nem egészen értem, mert ha EU-tól független szövetségek jönnek most létre, gyorsan, mert látják a nagy veszélyt Amerika kiszállása
Debor,
miatt, akkor minek örülnek?
Tök egyszerű a sztori, ugyanaz a sorminta. Személyes előremenetelre felhasználható politikai tőkét kovácsolnak olyan eseményekből egyesek, amik egyébként az egész világ sorsát befolyásolják. Ez a történet, ami van, és innentől kezdve ezen nem kell ilyen szinten rugózni, azon viszont igen, hogy természetesen a magyar oldalon is, a kormánymédiában is megy a manipulatív félretájékoztatás
nagyon
folyamatosan.
Mit
csináljak vele, hogyha lapszemlézünk? Tehát
elfoglalkozunk azzal, hogy csak terelnek, meg megrendelésre dolgoznak.
Én csak elmondtam, hogy ez is része a történetnek.
Jó, hát okay,
nem akartam, hogy elmondani, hogy mit, csak hogy ez is része a történetnek.
Csak én ezt már próbálom kikerülni, mert semmi köze. Beszéljünk a lényegről.
Beszéljünk a lényegről.
Európa mit fog csinálni ebben a helyzetben, és tényleg most lesz együttműködés, ez a széttartás, ez a, hát majd jó, egyébként belekényelmesedés ebbe a helyzetbe, hogy hát végül jó ez nekünk, hát itt a NATO, keveset fizetünk be, de Amerika mindent elintéz. Most hirtelen ébredés van, hogy akkor ebből ez most valóban felgyorsítja az eseményeket, és tud ezzel Európa élni. Mert egyébként, ha igen, akkor még középtávon jól is jöhet ki belőle. Ez tök érdekes.
Zelenszky
négyszer fejezte ki háláját a pénteki beszélgetésen, írja a kedves hallgatom. Így van, de tehát
teljesen mindegy.
Itt a diplomáciát, meg a tehát mindenki nyilván próbálna, mindenki előadja, tehát szóval Trumpot kezelni tudni kell. Azért az a sok szemrehányás Zelenszkijel szemben, hogy nem vette figyelembe, hogy Trump egy milyen csávó. Tehát nem tűri az ellentmondást, főleg olyanoktól, akik egyébként is a bögyében vannak,
nem
és gyengébbnek
azért
tartja magától. Mások dicsérik. Itt van a brit miniszterelnök, aki a legnagyobb szervezője az európai összefogásnak, de kifelé, Trump felé ő is azért továbbra is szépeket kommunikál, miközben ő a motorja ennek az egésznek például.
Tehát
ez a felszín, meg a diplomácia, meg ugye Trump. Trumphoz a hozzáállás, hát miután mégiscsak ő a vezető erő a világon, máshogy kell
Szóval igen, de amikor,
ez csak ennyi, ez csak a felszín.
De amikor személyesen ott vagy egy ilyen találkozón, és egy ilyen interpersonális dolog van, akkor azért nehéz ugye higgadtnak maradni, főleg miután egy agyhalott barom beleköt, és egyáltalán kérdés,
a képerbe hazudozik, igen.
És nem úgy értettem, hanem hátulról az a barom, aki ugye megkérdezte, hogy miért nem tiszteli meg az ovális irodát és a fehérházat, hogy miért nincs öltönyben. Tehát ezek a hülyességek, nem tudom, hogy miért kellettek
de
erre a találkozóra.
De nem ezen bosszantotta föl magát.
Hát persze, hogy nem ezen, de ez csak egy plusz adalék.
Szerintem valamennyire fölkészült, és tudta, hogy neki ott nagyon jó fiúnak kell lennie, és sok mindent el kell engedni a füle mellett, és a Trumpot tudja
hát
kezelni.
Ahhoz képest elég
de amikor,
jó volt.
De hát amikor a Vance jött azzal, hogy Putyinban meg lehet bízni, és semmi okunk abban kételkedni, hogy tartaná a szavát, hogy akkor ő egy fontos és korrekt partner lehet. Hát kinek ne gurulna el egy ukrán ember helyében, amikor
nyilván
egyszerűen való. Ekkora csúsz, ekkora, hát ez is, mert láttuk, tehát hány egyezményt rúgtak föl, láttuk, hogy mit csináltak.
Hát az a probléma egyébként, pontosan amit most mondtál, így, ha már itt tartunk, most már nem is lapszemle, hanem inkább a hír elemzés történik, hogy ahogy egyébként Mexikó elnöke is elmondta, hogy mindent betartottak, amit az Egyesült Államok kért. Itt az történik egész egyszerűen, hogy hiába vannak olyan paktumok, szerződések, amik élőek, és elvileg lennie kéne ugye a szerződés megtartásának kötelme, de akkor is felrúgják, hogyha meggondolják magukat. Tehát Mexikóval szemben most például ugye a megemelt vámok, amit mindjárt elmondunk a tőzsde kapcsán, hogy beszakadtak az amerikai piacok is, hiába tartottak be mindent, hiába voltak ott a tárgyalóasztalnál, hiába voltak előzékenyek, ugyanúgy, mint Kanada egyébként. Gyakorlatilag azt mondták, hogy mindegy, így is megcsináljuk. Tehát nem számít semmi, és ez egy nagyon-nagyon rossz jel szerintem, de mindegy, a kávé helyett ez megvolt a hallgatóknak.
Meg pont Kanadára írja, hogy ez meg ugye jó jel, mert hogy annyira berágott az USA-ra Kanada is, hogy az EU felé fordul, és akkor ebbe a szövetségbe Ausztrália is benne tud lenni, és igazából
berágott...
a legfurcsább az, hogy ez Amerikának rossz. Tehát a nagy maga.
Az a baj, Kanadának is rossz, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok munkahely forog kockán, és
igen,
próbálnak azon dolgozni, hogy ez ne történjen meg, ugyanúgy, ahogy Mexikóban is.
Persze.
Tehát elsősorban ezzel fognak foglalkozni, és lehet, hogy nagyon nagy engedményeket fognak még tenni, mert valóban Európa fele fordul, de elsősorban ezt próbálják
igen,
megoldani.
De Amerikának is rossz, amit Trump csinál a saját országával is. És innentől ez a furcsa az
na,
egész.
Na, akkor ezzel íveljük át a tőzsdére. Pedig fel. El akartam mondani, hogy letette a hivatali esküt, kettől Varga Mihály, a jegybank új elnöke,
hát
úgyhogy
őt
köszönhetjük, ez a Népszavában van, illetve összeomlott az elmúlt évek egyik legforróbb tőzsdei sztoria, írja a Portfólió. A narancslé idén jelentős árkorrekciót mutat, és ezt érdemes elolvasni, hogyha valaki az árutőzsdét szeretné nézni, de nézzük akkor, mi történt a piacokon.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Szóval bocsáss meg, hogy nem a tőzsdével kezdem, de itt most szerintem
tessék.
A kriptó és a Trump viszonylatában ez most nagyon-nagyon érdekes.
Igen.
Tehát behűítette az egész kriptovilágot a
így
Trump az ígéreteivel. Ugye onnan indulunk. Amikor jött a választás, utána jött az eszméletlen gigantikus rally, 70 ezerről, ha csak a bitcoin nézzük, akkor 100 ezer fölé, 110, egy nagyon brutális emelkedés.
Ne csak a bitcoin néz, mert azt aláposztolta most a Truth Social-ra, hogy először azt mondta, hogy lám-lám, milyen jó a bitcoin, még egyszer megerősítette a kriptókat.
Igen.
El is indult fölfel a Zalando, meg a Solana, meg az összes
baromság. Csak akkor sorrendben. Múlt hétvégén beszéltünk arról, hogy a kriptó elkezdett szakadni.
Igen.
A kriptó éjjel-nappal kereskedik, és hétvégén is, és a legügyesebb pillanatban, hétvégén, amikor nyilván a legvékonyabb a piac, akkor jött Trump, és megpróbálta megtámasztani, és újra megígért mindent. Erre a kriptók fölugrottak, és ugye hétfő reggel minden azzal volt
így
tele,
van.
Hogy irgalmatlan emelkedés.
Most
és most már jobban leszakadtak,
igen,
mint ahol a Trump, ahol beszállt a Trump a dumájával fölpumpálni. Tehát, és egyre több eszköz, és erről is volt egyébként egy érdekes cikk a Portfólió, egyre több eszköz van lejjebb,
igen,
mint a Trump mánia idején, és a kriptó, a bitcoin talán még éppen nem, de az összes nagyobb.
A bitcoin az azért,
az Ethereum lejjebb
a bitcoin
van.
Visszament megint ugyanoda, ahol volt, majdnem, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy Mi van a Trump pénzzel? Ami egy ilyen frankó...
mellékszál, az lényegtelen.
Az mellékszál szerint? Tehát, hogy egy ezer milliárd embert behűített, és utána lefölözték a zsét, eltették zsebre.
Szerintem
és...
igen. Tehát aki az annyira hülye volt, hogy ezt benyelte, az szerintem megérdemli. Tehát,
hát,
a memecoinoknak a világa, az, és ha visszataszító, hogyha ebbe képes egy elnök beszállni, hát. És embereket behűíteni, de miután ennek azért... De miután ezt korábbi memecoinoknál lehet tudni, az iparág az semmi másról, csak az átverésről, behűtésről szól. Elég gáz, hogy ebbe maga az elnök száll be, de attól még az lehetett tudni, hogy ez kifog.
Nem lesz idő elmondani. Annyi mindent akartunk.
A lényeg az, hogy Trump megpróbálta visszapumpálni a kriptókat ezzel a hétvégi bejegyzésével, hogy megint megígért mindent, de a piac nem kajálta meg csak egy napra, mert most már ismét brutális zuhanásban vannak.
Igen. Hatalmasat ralizik viszont a Magyar Telekom, hogyha valami fundamentálisat kell mondani, nincs megállás, folytatódik az elképesztő rally. Tegnap is sztár volt a Magyar Telekom, a 7%-os pluszban volt legalább, azt jól láttam, az árfolyam, úgyhogy izgalmas a Magyar Telekom árfolyama. Igen, a sztár a Magyar Telekom volt a tőzsdén. Azt mondja, hogy 6% lett végül is a vége, 2,3%-os plusz az OTP-ben, a MOL 0,9, a Richter 0,9% szintén. Az OTP-ben volt a legnagyobb forgalom, de a Magyar Telekom volt a harmadik 1,7 milliárd forinttal, ez tehát a budapesti értéktőzsde, és közben egy szomorú hír is a budapesti értéktőzsdéről. Elhunyt dr. Mohai György, a Bét volt vezérigazgatója életének 73. évében, úgyhogy rá is emlékezünk itt a Tőzsdeblogban.
Igen. Volt többször vendégünk, és olyan jókat beszélgettünk vele, úgyhogy szeretettel emlékezünk rá. Amerikában...
Amerikában nagy zuhanás, kérem szépen.
Folytatódik, tehát ott viszont már semmi nem számít, tehát ott már mondhat bármit rám, sőt, most már gyakorlatilag mindenre negatívan. Ez egy látványos változás. És nem tegnap, tehát tegnap is a kezdeti pluszból napon belül adták be, nem jó a hangulat, és most már sokadik napja fordult a piac, hogy lefelé, és a végén még felerősödött a zakó, és az idei évben, tehát az év elejétől kezdve már 5%-os mínuszban van a Nasdaq. A kis cégek, amely ugye kimondottan a Russellre mondták azt, hogy azoknak a legjobb, amit Trump csinál.
Nem, tehát, a Russell is folyamatosan esik, és tegnap 3% volt benne.
Most. Ezt szerettem volna elmondani.
Ja, bocsánat.
Ugye a Russell volt az, hogy a kisebb és közepes amerikai cégeknek is nagyon jót hoz Trump. És nagyon-nagyon fölmentek a választás után, amikor Trump nyert. És most már ez zuhan a legjobban. És a legrosszabb volt teljesítő index az idén már 6%-ot esett. Miközben a Dow Jones még éppen nullában, az S&P tegnap ment át negatívba, mármint az idei teljesítményt. De azért is érdekes, mert ha ez így megy tovább, ez Trumpnak az egyik mérőszáma saját magát illetően, akkor lehet, hogy egy kicsit változtatni fog. Azért sokan mondják ezt, hogy a Wall Street az neki nagyon számít. Úgyhogy hát meglátjuk. Minden esetre a tőzsde az most nagyon-nagyon negatív, és ezt nem lehet másképp értelmezni, mint hogy ezt
hát
a mostani
nem lehet, hiszen ha megnézed Európát, akkor a 1,5-2% körüli minuszok, amiket, sőt a Nasdaq majdnem 3, amit láttunk Amerikában, Európához képest a FTSE föl 0,7-del, a CAC-on több mint 1%-kal, a DAX majdnem 2,7%-kal, az Euronax 1,3%-kal, Európa köszöni szépen, jó volt és nap, még a negatív hangulat ellenére.
Ez kimondottan, nem is tudom, mikor láttunk ilyet utoljára, kimondottan Amerika specifikus az akó, a piacok, és egyre inkább azt árazzák, hogy Amerika hát tökön szúrja magát.
Na jó, akkor innen menjünk tovább.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Megjött a mi kis helyi busunk.
Aj, itt a sokác van. Lány, igen. Sokác lány.
Lányok nem busulnak öltözni.
Hát csak egy unblock, tudom, nagyon klassz volt.
Már
láttam
arra is akadt példa.
Szép ruhádat.
Igen, idén volt a...
Nagyon jó volt.
Most először voltunk, és nagyon nagy buli. Érdemes tényleg.
Ugye?
A busoljárás,
ugye?
Szuper. Olyan hangulat van, az egész nagyon nagy élmény. Nyilván kerülgetni kell a rengeteg embert, megkeresni esetleg a kerülőutakat, de a hangulat az leírhatatlan. Tehát
azért te sokat gyalogolhattál.
Hát az
a vasútállomástól.
Hát azért annyira nem.
Kapott egy kis szíverősítőt, aztán gyalogolt.
Bár... Én is sokat gyalogoltam, mert én végigmentem a menettel is. És a legrosszabb az, amikor nem gyalogolsz, hanem így andalogsz. És annyira megfájdul a lábad, mert én gyalogolni bírok. Csak ez a nagyon lassan így haladsz. És de jó.
Figyelj, jó. Andi, köcsögös bab volt.
Volt köcsögös babis.
A Csudába az egyik kedvencem.
És sőt, pleszkavicát is ettem. Oh. Figyelj, hajvárral
nem gondoltam volt, amikor már hullafáradtan bandukoltunk vissza a vasútállomásra, és azt mondták, hogy gyerekek, hogy jöjjünk jövőre, és szerintem ez mindent elmond.
Ez minden.
De jövőre így úgy van. Gyertek, Gábor, hogy foglaljatok szállást, és ne egy nap, ne ez a jövök megyek.
Nem.
Olyan jó szombaton is, akkor nincs ennyi ember. Sőt, a legjobb a kedd.
De nincs annyi szállás. Hát ilyenkor tele van a város, hát nem lehet, hát nincs szállás.
Hát nem akkor kell foglalni előtte két nappal.
Hát de fölárazzák az egekbe, és az engem bosszant.
Na majd szóljál.
Jó, na majd segítesz.
Jön akkor Andi a hírekkel, és utána pedig jövünk vissza mi, és folytatjuk a Millás reggelit, lesz itt még sok minden, maradjatok velünk.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Hogy az bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt mindenkinek, aki most csatlakozik 7 óra 14 perckor hozzánk kedden, március 4-én. Ez a Millás reggeli, és a stúdióban továbbra is Ács Gábor.
És itt van Kántor Endre.
És itt maradt Schmidt Addi, akit nem válaszolt.
Nem, mert azt mondja, teljesen jogos a hallgató részéről. Gábor nem hagyta elmondani, te miért a kedd a legjobb? Mármint a busójáráson. Kedd, amikor mindenki hazament vasárnap.
Hát épp ezért.
Na, hogy? De mi van még ott kedden?
Hát kedden ugyanaz van, mint vasárnap, csak fele annyi emberrel. Kicsit benfentesebb
hát
már.
Gondolom,
kicsit
az busóból is kevesebben, jó, jó nem, van, nem?
Nem, mindenki, mindenki beöltözik.
Vasárnapi busók újra előbújnak.
A busók, ők mohácsiak, tehát sőt, most már az van, hogy már csütörtökön is, meg pénteken, meg szombat, most egy kicsit már kibővült ez a dolog, régen nem volt
busó
ennyire
hétre.
Hype-olva. busó hét van. Sőt, a gyerekeknek mohácson nincs, senkinek nincs iskola hétfő kedden.
Hát komolyan,
senkinek. Nincs.
Szóval a húshagyó kettel
farsang időszak
ér véget, és akkor a koporsó égetés van?
És akkor a koporsó égetés van, ugye vasárnap is van a mágia, csak akkor egy bábút égetnek el, igen. És kedden pedig a koporsót, hát ugye abba belegyömözkölik a teret, aztán hús, szevasz.
Az nagyon jó pofa volt, hogy a koporsót kivitt a komp.
Aha, igen, igen, igen.
És utána a koporsót beleresztették a Dunába, és akkor leresztették a telet, és utána a komp elkezdett pörögni. Hát de nem tudtam,
kicsit
hogy...
fel van újítva most a komp, azt néztem, mert igen láttam.
Nagyon-nagyon hangulatos, meg érdekes az egész.
Egyébként, hogyha megnézed minden ilyen fesztiválon, vidéki városokban, azok a vidékiek által, a helyiek által legszeretettebb napok, amikor még nincs olyan nagy tömeg.
Persze.
Így van például Szexádon és a Borfesztiválon, ugye, mi hivatalosan már csütörtökön elkezdődik, a csütörtök nagyon jó nap, péntek szombat az tele van, ugye, és a vasárnap este az még jó, akkor már mindenki hazamegy, és akkor még marad
a helyieknek egy kis plac. Idén maradtunk, tehát mondtam, hogy nem fogok hazavezetni vasárnap este, hanem jöttünk szépen hétfőn, és maradtunk volna kedden is, de...
Hát, és ma van a kedd.
Igen, csak a gyerek közben
betegetett. Andinak is mondani a
igen,
híreket.
Igen, meg ez a másik, meg nem csak
van?
Itt most ma ez
most
így alakul, de mondtam, hogy jövőre mindenképp végig kiveszem a srácot is, és maradunk.
Keddig.
Minimum. Igen.
Jövőre akkor ugyanott mondja Tibor is, és akkor egy jó busójárást be lehet már most írni a naptárba. Ha most foglaltok szállást, biztos van hely.
Ez így van.
Oké, köszi Andi.
Oké.
Na, jön vissza majd Schmidt Andi a következő órában a hírekkel, mi pedig megyünk tovább a Millás reggelivel, van rengeteg üzenet, természetesen megmozgattuk ezzel a kezdéssel, de hát nem mi kezdtünk így, hanem a világ, és
hát egyet még hadd
Trump elnök úr
egyet még hadd olvassak föl, mert Zsidai Viktornak van egy nagyon érdekes blogbejegyzése, és hát így jellemzi benne például Trumpot. Van egy totálisan gátlástalan, végtelenül narcisztikus ember, aki nyilvános megszólalás alapján egy ötödikes tudás szintjén van, akinek a gazdasági elképzelései, ismeretei alapvetően tévesek, egyszerű gazdasági összefüggéseket nem ért, vagy totálisan félreért, aki a világot zérus összegű játékként látja. Amit el tud venni másoktól, az övé, és ha ő nem veszi el, akkor a másik nyer. Saját rövid távú érdekeink kívül semmi más nem érdekli. Mivel lehet ezzel vitatkozni? De egy dolgot nem érdemes, szerintem most már, miután túl vagyunk a sokkon, ezen úgy, hát úgy letargiába süllyedni, vagy érte, nyilván könnyű, de szerintem eljött az a pillanat, amikor elfogadjuk, hogy ez így van, ő ezt megcsinálja, ő fölrúgta a világrendet, és most rajtunk múlik mindenkin, hogy elsősorban nyilván az országok vezetőin, hogy milyen lesz az új világrend, ki hogyan tud új szövetségi rendszereket kialakítani, és hogy ennek részeként hogyan sikerül békét teremteni, meg Ukrajnát, mennyire tudják megtámogatni ahhoz, hogy ne egy nagyon-nagyon számukra kedvezőtlen béke megállapodás szülessen, és hogy mindez itt a szomszédunkban vastagon érintettek vagyunk. Úgyhogy továbbiakban, igen.
A mondatait bizony, szeretném bizony. Idézni, érdemes elolvasni azt a 12 pontot, amit összeszedett Facebook oldalán Rácz András. Tehát a 12. pontnál van egy ilyen: a magyar kormány példátlan vaksággal még örül is annak, amit a Trump adminisztráció csinál. Noha történelemből éppenséggel mi is megtanulhattuk, hogy kis országként egyedül maradni olyan világban, ahol a nagyhatalmak erővel érvényesítik az érdekeiket, ritkán szerencsés. Hogy az Orbán kormány mindezt ideológia megfontolásból, nettó ostobaságból csinálja, vagy esetleg a vezetés egy része mostanra orosz ügynök, a várható végeredmény szempontjából mellékes. A várható végeredmény ugyanis jelenleg az, hogy Magyarország teljes gázzal robog egy zsákutcában befelé. Ezt írta tehát Rácz András Facebook oldalán.
Igen, ezt a kérdést tettem én is föl, hogyha a nagyságunknál sokkal erősebb érdekérvényesítő képességünk volt az előző rendszerben, amit éppen most Trump fölrúg, és Európa megpróbálja az új rendszert fölépíteni, kihagyva azokat a kicsiket, akik mondjuk szembe mennek ezzel, és mondjuk egyértelműen beálltak Oroszország, illetve Putyin mellé, akkor ebből hogyan jöhet bármi jó ennek az országnak? Ugye végülis ugyanaz a kérdést tettem föl én is.
És marad ugye az a másik is, mint kérdés, hogy ezt akkor indult, amikor a V4 szétverődött. Az is egy teljes öngól volt szerintem. Egy erős önérdek és érdekérvényesítő pozícióban itt lett volna ez a visegrádi négy ország Európában, akár az egész nyugati résszel szemben, akár lobby érvényesítést a szempontjából. És itt is egy elég fontos és jó szerepe lehetne Magyarországnak. Tehát kihagyjuk ezeket az ittszereket, és nagyon rossz irányba megyünk, de mindegy, beszéljünk arról, hogy Budapesten mi történt.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Kezdjünk valami széppel és jóval, jó? És kevés hírrel Budapestben.
Megfejezzük is be azzal, mert hogy az időnk az jól
elment. Igen. Akkor tudod mit? Akkor beszéljünk a Brutalistáról, hiszen elég jó zsebelt az Oscaron. Hál' Istennek legalább egy kicsit pozitív Magyarország szempontjából a világ számára ez. Budapesti séta indul, kérlek szépen, a Brutalista című film nyomán. Ugye Oscar díjas most már a Hosszú lépés járunk, új budapesti sétát indít, és a három Oscar díjat nyerő Brutalista című filmet inspiráló magyar Bauhaus építészek világába. És nagyon komoly sztori ez, mert hogy a nyugati világon örökre nyomot hagyó felfedezések és a technológiai fejlődés Budapestre is soha nem látott pestgést hozott a két világháború között, és több budapesti modernista építész életének eszenciáját mutatják meg ezen a sétán. Érdemes tehát megkeresni, ha valakit érdekel, és egy olyan világba láthatunk be, ami talán sokak számára nem annyira ismerős, de egyébként, hogyha Budapesten jár, az ember magától is felfedezheti ezeket, de így viszont értő tourguide-okkal tudunk végig sétálni, és ők elmondják, hogy mit látunk, és hogy mi az érdekes. Aha,
érdekes. Még egy hír röviden, elég komoly taxitarifa emelés várható a fővárosban, taxisok elküldték a javaslataikat, tárgyalnak a fővárossal erről, 27%-os lenne a az emelés, 24.hu hozta ezt. Ez alapján a jelenlegi 1100-ról 1400 forintra nőhetne az alapdíj, és a kilométerdíj 440-ről 560-ra, igen. És akkor az várakozási vagy percdíj az meg 110-ről 140-re, az talán nem annyira számít annyit, de a lényeg az, hogy egy forduló megvolt, és majd jön a következő forduló csütörtökön. Egyelőre a főváros még csak meghallgatta a javaslatokat. Következő hetekben biztos többet.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Egy szónak is, száz a vége.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor, hogy mi történik az emelkedő banki díjakkal. Újabb két bank döntött úgy, hogy áthárítja az inflációból adódó többlet terheit az ügyfelekre. Most az MBH Bank és a Raiffeisen csatlakozásával hétre nőtt azon pénzintézetek száma, amelyek végrehajtanak infláció követő díjemelést. Hogy mire lehet számítani, és hogy milyen díjakkal számolhatunk a bankszámláknál, erről beszélgetünk a biztosdöntés.hu alapítójával, Gergely Péterrel, pénzügyi szakértővel, aki itt van a stúdióban. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát meg arról, hogy erre viszont a gazdasági atyaúristen miniszter bejelentette, hogy ezen is sapka lesz. De ezt most nem egészen értjük, hogy hogyan hagysz. Van egy törvényi lehetőség, azt kihasználják a bankok, akkor ez hogy lesz bekorlátozva? Nem tudom, erről valami konkrétum jött ki, vagy csak egy ilyen belengetés ez?
Nekem inkább ilyen belengetésnek tűnt, hogy ez nem lesz jó, hogyha emelkedik. Viszont, hogyha megnézzük, hogy miért emelkedtek a bankszámla díjak, akkor ugye egyrészt most a bankok a 3,7%-os tavalyi éves inflációt hárítják át, ez teljesen jogosan megtehetik, ugyanúgy a telkó cégek is az előző évi inflációt áthárítatják, ez már így van régóta. Nem muszáj áthárítaniuk, de nyilván nekik is emelkedtek a költségeik.
Tehát nem muszáj, ezért figyeljetek mindig, hogy ki az, aki esetleg kimarad ebből, gondolom, üzletpolitikai okokból, hogy akkor...
Egyrészt igen, meg a hírekben ugye mindenkit érdekel, hogyha emelkednek a bankszámla költségei, ezeket előre be kell jelenteniük a bankoknak, de nem ez a 3,7%-os tavalyi inflációs emelés lesz az, ami érdekes, hanem az, hogy tavaly augusztusban megemelte a kormány a tranzakciós illetéket másfélszeresére utalásoknál és készpénzfelvételeknél, és ezt még tavaly nem háríthatták át a bankok a lakossági ügyfelekre, a cégekre azonnal áthárították már tavaly a legtöbb bank, és ezért idén januártól több bank be is jelentette, hogy egyből megemeli, vagy hamarosan megemeli ugye a tranzakciós illeték miatt az utalások és a készpénzfelvételek költségét. Ez volt az első emelési hullám, és még ezt a 3,7%-ot a nyakunkban kapjuk. Tehát ez az, ami igazán erős, és ha megnézzük az utóbbi kettő évben, hogy mennyit emelkedtek a bankszámla költségek, ugye egymásra rakódva ezeket, akkor több mint 40%-os emelést látunk. Viszont ha megnézzük ezen belül a készpénzfelvételt és az átutalási díjakat, akkor azt látjuk, hogy körülbelül 109%-kal emelkedtek a díjak. Tehát ez az igazán durva. De ugye a legérdekesebb az, hogy ebből a tranzakciós illeték csinálta az emelésnek a nagy részét. Tehát igazából a kormány adót emelt a bankoknak, olyan, mint egy áfát emelt volna, azt a bankok 5-5-szörre is tovább hárították. Ugye 10 év alatt 5-ször emelték a tranzakciós illetéket. 5-ször hárították tovább, és most ezt kell kifizetnünk, és ez nem tetszik.
Aha.
A jogalkotónak.
Tehát a jogalkotónak az nem tetszik, hogy az ő általa kitalált adóemeléseket a fogyasztóra tovább hárítják, ami, hogyha nagyban ránézek a bankszektornak az eredményességére, fölmerülhet a kérdés, hogy nem érik már, mert ezek egy kicsit kisebb profittal, mert elég szép számokat látunk. Én azt, hogy egy politikus fejében ez fölmerül, én ezt egyébként megértem, ez nem magyar sajátosság, tegyük hozzá. Viszont ebből az is következik, hogy amit régen mond egyébként a jegybank is, hogy mintha nem lenne erős a verseny, hogyha egy az egyben a bankok mindent át tudnak hárítani. Ez miért van így?
Szerintem erős a verseny. Az nem érzi azt, hogy erős a verseny, aki az átlagos díjat fizeti. Uh-huh. Ki ez az ügyfél? Az, aki nem foglalkozik a költségei csökkentésével, 10-15 éve ugyanannál a banknál van, ugyanabban a számlacsomagban, nem vizsgálta meg, hogy van-e más banknál jobb ajánlat.
És ez a többség, ugye?
Ez a többség, abszolút a többség.
Tehát ez bonyolult. Tehát, hogy állandóan nézegetni, átmenni, meg át kell cipelni mindent. Megtakarítások, biztosítás, stb.
Megadni az új számlaszámot a munkáltatónál.
Új számlaszám, hát annyit kell vele vacakolni, tehát ez bonyi.
Igen.
van vele macera egyébként, nem érdemes állandóan nézni, szerintem ugyanúgy, mint mondjuk egy mobil előfizetést, vagy egy internet, vagy egy biztosítás előfizetést, érdemes 2-3 évente egyszer megnézni, és azon belül én nem nagyon foglalkoznék vele éves szinten. Érdemes megnézni, erre már nagyon jó online kalkulátorok vannak, ahol ki tudjuk ezeket, össze tudjuk hasonlítani a saját bankunk, más bankok ajánlatait. Egyrészt maradhatunk a saját bankunknál, szinte biztos, hogy lesz jobb ajánlat, de ugye a bankok is olyanok, mint a telkó cégek, hogyha 10 évig benne vagyunk egy régi csomagba, és persze az új ügyfeleknek
nem
mindig
jobbat
ad. Ők nem fognak szólni, hogy kedves ügyfél, hát miért fizeted ezt a drága csomagot, van fele ennyiért is, harmad ennyiért is.
Én régóta azt mondom, hogy valahogy ezen kéne változtatni, hogyha megjelenik egy új, tehát most nem is értem. Na mindegy, értem persze nyilván a telkó cégek és a bankok szempontjából is, de egyébként ez bosszantó, mint régi ügyfél, hogy egyszer csak észreveszed, hogy elnézést, mi történik egész pontosan?
Az új ügyfelek járnak mindig a legjobban, akik tudatosak és oda néznek, és nyilván azokon fognak legtöbbet keresni, akik passzívak és fizetik a havidíjakat. Tehát saját bankon belül is át tudunk váltani, akkor nem kell hozzányúlnunk a bankszámlaszámunkhoz, nem kell szólni a munkáltatónak, ez a legegyszerűbb dolog, szinte biztos, hogy találunk olcsóbbat. Ha viszont átmegyünk másik bankhoz, lehet, hogy még többet spórolunk, és jó pár banknak vannak 30-40-50 ezer forintos ajándékpénzei, amit új ügyfeleknek adnak, tehát lehet, hogy abból több évre ki is tudjuk fizetni az éves bankszámla költségeket.
Mi a tapasztalatod? És tényleg nagyon gyakorlatias, hogyha bemegy valaki akár a bankjához, hogy nem telefonon mondjuk, mert úgy is lehet nyilván meg online, hogy és azt mondja, hogy hát én szeretném, hogyha valami jobb ajánlatot kapnék itt, akkor ez egy ilyen mosolyjal megtörténik, vagy azért így arra feleterelnek, hogy inkább maradjak így a réginél?
Hát én azt javaslom, hogy aki a saját bankjánál szeretne váltani, az úgy menjen be, hogy már ő online kalkulátorral megnézte, hogy annak a banknak melyik számlacsomagja a legjobb, mert az ügyintézőnek azért elég nehéz ott kiszámolni, meg ha ott elkezdjük átgondolni, hogy hát havonta ennyi készpénzt veszek fel, ennyit utalok, tehát az ügyintézők nem erre vannak azért fölkészülve, hogy ott egy kalkulátort az arcunkba toljanak. Szálljunk rá 5-10 percet, használjunk online kalkulátorokat, és én már úgy mennék be a bankba, hogy azt mondanám, hogy kedves Icuka, ezt a számlacsomagot szeretném, én kinéztem, hogy bankon belül ez a legjobb, és ő nem fog tudni akkor nyilván mást ajánlani, meg másra rábeszélni, mert azért hallottunk olyat is, hogy vannak ilyenek.
Tehát, hogyha bemegyek, és úgy megyek be, hogy szeretnék egy jobbat bankon belül, de nem készültem föl, akkor egyáltalán nem biztos, hogy a jobbat fogom kapni?
Nem biztos, hogy lesz ideje az ügyintézőnek, nem biztos, hogy
számolni az én
végig számolni az
egészet.
Igen, tehát nekünk kell ezeket szerintem megnéznünk, ha saját bankon belül maradunk, ha meg más bankhoz megyünk, egyrészt online is meg tudjuk nyitni, tehát sokszor be se kell menni, ha meg bemegyünk, akkor meg nyilván nem fognak egy rosszabbra rábeszélni.
De mégis, hogyha teljes egészében át tudták hárítani, hogy senki nem volt, aki kimaradt volna, senki nem volt, vagy volt azért, aki azt mondta, hogy na, én ezt most nem hárítom át, mert én ezzel próbálok kitűnni és ügyfeleket szerezni. Ez a verseny dolog, ez engem mégis izgat. Sokan mondják azt, hogy valamiért nem úgy működik a verseny, nem akcióznak eleget a bankok.
Céges ügyfeleknél egy az egybe áthárították, tehát ott nem is volt kérdés. Lakossági ügyfeleknél vannak olyan számlacsomagok, tipikusan magasabb jövedelmi ügyfeleknél, ahol valamennyi utalás benne van, teljesen díjmentesen, vagy bele van építve a számlacsomag díjába. Vannak olyan csomagok, ahol az utalások azok teljesen ingyenesek, tehát semmennyi tranzakciós illeték nincs.
Ugyanezek a hozzávetőleg mennyi bejövő összeg, illetve mekkora havidíj tartozik ehhez mondjuk bank névemlítése nélkül úgy körülbelül?
450 ezer forint az a jövedelem, ahol általában ingyenes dolgok elkezdenek beindulni, és vannak olyan számlacsomagok, ahol nem kell ekkora jövedelem, de mondjuk 1000 forintos havidíjban már benne van bizonyos számú utalás is.
Az nem is vészes.
Tehát nem, az a lényeg, hogy nem kell milliós jövedelmeket összehoznunk, hogy ezeket ki tudjuk használni. Van egy olyan nagy magyar bank is, aki azt gondolná, hogy a legtöbben azt gondolják, hogy nagyon drága, de náluk is vannak nagyon jó számlacsomagok, csak utána kell nézni.
Tehát abszolút nem az van, hogy a kisebbek akcióznak és nagyok meg nagyokra nem jellemző, tehát érdemes végig
kutatni. Nem, tehát a nagybankoknál is vannak nagyon jó csomagok, a kisbankoknál vannak még ennél olcsóbb csomagok, nagybankoknál és kisbankoknál is vannak ezek a havi, vagy ezek a egyszeri ilyen 40-50 ezer forintos jóváírások új ügyfeleknek, tehát érdemes megnézni, nyilván, hogyha saját bankon belül váltunk, nem fogunk 50 ezer forintot kapni, mert nem új ügyfelek vagyunk, de sokkal kevesebb a macera.
Okay.
Igen, szuper. Nagyon fontos, és örülök, hogy ezt sokszor elmondod, hogy és volt, aki pont mondjuk telkó kapcsán, de bankkal ugyanúgy meg tudja csinálni, hogy kalkulátorral megnézte, kapott jobb ajánlatot, és ő szerinte visszaélnek a piaci fölényükkel ezek a cégek emiatt, úgyhogy ő ezt így értékelte, mint ügyfél. Hát igen, hogy is mondjam, ezt nekik a cégeknek kell eldönteni, hogy ilyenkor a user lemorzsolódás az milyen, mert tényleg rossz érzés, nem? Hogyha ott vagy 10-15 évig egy cégnél, és állandó ügyfélként az tapasztalt, hogy én most, bocsánat, én az elmúlt 10 évben ráfizettem, miközben egy olyan ügyfél, aki most jött be az ajtón, sokkal jobban állatot kapott, mint én. Szóval ez érdekes helyzet.
Nem szerencsés, igen. De ha belegondolunk, és nem akarom a bankokat védeni, ugye 10 év alatt valószínűleg azért többet keres mindenki, aki 10 évvel ezelőtt is keresett, és általában a bankszámlák, meg a hitelek is akkor lesznek egyre olcsóbbak, hogyha egyre többet keresünk. De ha többet keresünk, akkor ugye egy másik bankszámlába kell átlépnünk, mert lehet, hogy ott kapunk ugye sokkal több ingyenes tranzakciót. Persze a bank látja, hogy többet keresünk, és szólhatna, hogy hát kedves ügyfél, miért nem jössz át a másik csomagba, de nekünk kell ezért tenni.
Két nagyon gyors kérdés, mert be kell, hogy fejezzük, kérlek gyorsan válaszolj. Lehet úgy bankot váltani, hogy van valami mód, hogy jelzálók hitele oda köt a bank, hogy mégis valahogy bankot vált, csak hogy akkor ez továbbra is sem működik?
Csak akkor, hogyha a másik banknál, másik bankhoz átvisszük a hitelt, mert hogyha most van valahol egy lakáshitelünk, de nem jön oda jövedelem, hanem másik banknál nyitunk számlát, és oda jön jövedelem, akkor be fog drágulni a jelzálók hitelünk, mert szinte biztos, hogy azért kapunk kamatkedvezmény, mert odaérkezik a jövedelem. Tehát akinek lakáshitele van, ő nagyon óvatos legyen ezzel, és lehet, hogy a hitelét is megéri átvinni másik bankhoz.
Uh-huh. Ezt is érdemes megfutni, jó, ezt a kört, okay. És akkor a másik, hogy van-e valami hír a ingyenes készpénzfelvétel limitemelésről, vagy az elhalt?
Nincs elhalt, ugye most 150 ezeret tudunk havonta ingyenesen kivenni, nagyon sokszor ezt túllépik az ügyfelek, ezért is fizetnek sokat, tehát az fontos, hogy az első kettő felvételre vonatkozik ez, max 150 ezer forintig, tehát ezt ne lépjük túl, ne vegyünk fel sokszor kicsi készpénz, nagyon sokan erre ráfizetnek. Lehet, hogy változni fog, lehet, hogy ez 250-re fel fog növekedni, az átlagos ügyfél a 150-et sem használja ki.
Uh-huh. Oké. Okay. Köszönjük szépen, Péter, szép napot,
köszönjük,
jó munkát!
Köszönjük szépen!
Gergely Péter volt a vendégünk, a biztosdöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértő.
És akkor két gyors információ, az előbb idéztük Rácz Andrást, holnap reggel 7 óra 20-kor ő beszél majd itt a műsorban, és válaszol a kérdésekre, úgyhogy ez nagyon fontos. A másik azt mondja Csaba hallgató, hogy sziasztok, hogyha jön Pogácsa Zoltán, megkérdezhetnétek tőle, hogy nem onnan lesz pénz az osztogatásra, hogy az új jegybank elnök vad pénznyomtatásba kezd? Úgyhogy hát jön, és 8 óra után pedig vele beszélgetünk erről, úgyhogy maradjatok itt, addig pedig még sok érdekesség a mai műsornak a reggeli blokkjában. Például megnézzük, hogy öngondoskodás vonalon maradva, hogy hogy állunk az öngondoskodással, ismerjük-e egyáltalán a lehetőségeinket, illetve gyógytornáról és a gyógytorna franchise-ról is szó lesz, ami most 3 éves.
Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
Millás reggeli.
Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor, hogy hogy állunk öngondoskodás fronton, ismerjük-e egyáltalán a lehetőségeinket, hogy az előző beszélgetés Gergely Péterrel volt, és ott ugye a bankszámla csomagokról volt szó, ott az derült ki, amit már Péter sokszor elmondott a műsorban, hogy nagyon sokan egyáltalán nem számolják át, hogy mennyit fizetnek és milyen költségeik vannak. Most Pataki Tíme, a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgató tanácsának elnöke van itt a vonalban, és vele beszélgettünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok mindenkinek, én is.
Hogy állunk ezzel a öngondoskodással, amit, hogy is mondjam, amikor még elkezdtük ezt a műsort csinálni még anno, az most már tényleg 2x-el mérhető, akkor ugye mindig el volt mondva, hogy itt vannak különböző pillérek, és hogy hát az öngondoskodás az mennyire fontos. Mennyire változott ez meg, mennyire vagyunk tisztában a lehetőségeinkkel?
Igen, hát én csatlakozni tudok az előző riportalanyhoz, hogy azért még mindig nem teljesen tiszta minden. Sajnos a megtakarító, vagy éppen nem megtakarító, de azt gondoljuk, hogy a jövőben mégiscsak megtakarítania kellene emberek számára. És ezt alátámasztja az a kutatásunk is, amit most 2025 elején végeztünk. 4 év után újra elvégeztünk mi a Prémium Pénztárok egy olyan kutatást, ami gyakorlatilag ezt feszegette, illetve erre kérdezett rá. Ez egyébként egy reprezentatív, 1000 fős gazdaságilag aktív lakosságon elvégzett kutatás volt egy online felmérés formájában, és konkrétan arra voltunk kíváncsiak, hogy a nyugdíjról való gondoskodás az mennyire fontos az emberek számára, illetve hogy az öngondoskodásról hogyan vélekednek.
És változott valami a 4 év alatt? Javult egy picit a trend?
Igen, illetve azt lehet elmondani, hogy vannak olyan pontok, amiknél javult, vannak olyan szempontok, ahol viszont nem, tehát ott még azért nagyon komoly változásra van szükség. A válaszok alapján azt látjuk, hogy egyébként azt mindenki felismerte, hogy a jövője nagyon fontos, hogy a nyugdíjra valamilyen képpen mégiscsak kellene félretenni, hiszen aggódnak is a jövőjük miatt. A szorongóknak az aránya egyébként 2021-hez képest azért jelentősen növekedett. Úgy válaszolt 61% 2021-ben, hogy hát nem egészen nyugodt a felől, hogy majd hogy lesz, illetve miből lesz nyugdíja. Ez 68%-ra növekedett 2025-re. Tehát azért aggódunk, és egyre inkább aggódunk amiatt, hogy miből fogunk majd élni, illetve hogy lesz-e olyan színvonalú életszínvonalunk majd nyugdíjas korunkban, mint amilyen most van. És különösen egyébként a középkorosztálya az a 35-49 évesek, akik érezhetően félelemmel vannak tele emiatt. 59%-ról 70%-ra ugrott azoknak az aránya, akik úgy válaszoltak, hogy hát azért szoronganak, és elég komoly aggódás van bennük emiatt. És az is nagyon-nagyon érdekes, hogy például a nyugdíjkorhatárt is úgy vélik, hogy emelkedni fog. és ugye mindebből az következik, hogy mivel azt gondolják, hogy azért aggódni kell a jövőbeni nyugdíjuk miatt, és a nyugdíjkorhatár is emelkedni fog, hogy az öngondoskodás fontossága is megnövekedett a megkérdezettek szerint, és egyébként növekedett, de azért nem olyan mértékben még, mint ami azt gondoljuk, hogy jó lenne ez a társadalom.
Hát nyilván szintjén. Itt sok oka van ennek, mert közben a költségek is növekedtek jelentősen, volt itt egy elős inflációs nyomás, tehát ugye kiment az ablakon, meg a pénztárcából az, amit esetleg ide lehetett volna tenni, de akkor a hajlandóságnak a növekedése azért észrevehető.
Igen, igen. És még azért egy picit, mert az előbbi elvágtam a mondatomnak a felét, mert hogy ez számomra legalábbis nagyon érdekes volt, ami kijött a kutatásból, ez a nyugdíjkorhatár, hogy mit gondolnak, hogy mikor fognak nyugdíjba menni. Ez ugye jelenleg 65 év a nyugdíjkorhatár, és azt tippelik a megkérdezettek, így nagy átlagban, hogy ez a nyugdíjkorhatár, ez 72 év lesz. Tehát, hogy mindenki azt gondolja, hogy sokkal többet fog dolgozni, mint az elődei, de a legérdekesebb a számomra az volt, hogy az 55-64 éves korosztály is azt mondja, hogy 67 év. Tehát, hogy mondjuk még az is elképzelhető, hogy egy 64 éves, akinek már csak egy éve van hátra a nyugdíjig, azt gondolja, hogy hát ő még 3 évet ráfog, vagy neki 3 évet mindenképpen rá kell húznia. Uh-huh. Tehát ez számomra egy nagyon érdekes aspektusa volt ennek a felmérésnek, és a másik, hogy annak ellenére, hogy azt gondolják, hogy hát nem biztos, hogy lesz, vagy nem biztos, hogy akkora mértékű nyugdíjuk lesz, amivel fel tudják tartani a számukra kívánatos nyugdíjkorhatárt, még mindig azért a legtöbben azt nyilatkozzák, illetve úgy vélekednek, hogy elsősorban az állam felelőssége gondoskodni a jövőbeni nyugdíjukról, míg 2021-ben a megkérdezettek 72%, a 25-ben már csak 64%, de még azért mindig 64% válaszolt úgy, hogy hát igen, az állam felelőssége. Viszont akkor itt csatolnék vissza arra, amit itt az elején mondtam, hogy viszont a saját felelősség, az öngondoskodásnak a fontossága azért itt már elkezdett előjönni, mert 21-ben még csak 23%, 25-ben viszont a megkérdezetteknek már 33%-a, tehát 10% ponttal többen válaszoltak úgy, hogy igen, az öngondoskodás is fontos, tehát mindenképpen úgy érzik, hogy nekik is muszáj takarékoskodni annak érdekében, hogy a jövőben megfelelő nyugdíjuk legyen.
Uh-huh. Oké, még az is fontos kérdés, hogy mit tudnak, mennyire vannak képben a nyugdíjpénztáraknak a nyugdíjpénztárak által nyújtott lehetőségekről, előnyökről, az egész konstrukció hogyan működik. Mert ugye, ha jól értettem, nem a pénztári tagok között zajlott a felmérés, hanem egy általános mintán.
A felmérés egy általános minta volt, igen, pénztártagok, illetve nem pénztártagok körében is zajlott, tehát mivel reprezentatív, ezért pénztártagok is bekerültek, igen, természetesen a felmérésbe. És igen, megkérdeztük azt is, hogy mennyire vannak tisztában a nyugdíjpénztár által nyújtott a lehetőségekkel, a nyugdíjpénztárak jellemzőivel, hogy így az egész nyugdíj megtakarítási piacon gyakorlatilag ezek a megtakarítási formák mit nyújthatnak a számukra szolgáltatás területén. És az a tapasztalat, hogy ezzel a bizonyos 20%-os adókedvezménnyel azért egyre inkább kezdenek tisztában lenni az emberek. Itt ennek az ismertsége 37%-ra, 40%-ra növekedett. Ez azért még mindig nem túl magas szám, hiszen én azt gondolom, hogy lehet, hogy azért, mert szakmabeli vagyok, de a Csapból is ez folyik, hogy vedd igénybe az adókedvezményt, hiszen ez gyakorlatilag egy olyan lehetőség, amivel tudod növelni a jövőbeni nyugdíjadnak a megtakarítását. De olyan fontos dolgokkal, mint például a hozam, a portfólióválasztás lehetősége, amit ugye nyújtanak ezek a nyugdíjpénztárak, vagy például az, hogy hát bizony költségekkel dolgoznak ezek az intézmények is, de hogy vajon ezeket a költségeket hogy lehet összehasonlítani más megtakarítási formáknak a költségeivel. Ilyenekre egyáltalán nem tudtak válaszolni, illetve nagyon-nagyon kevés ennek az ismertsége. Uh-huh. Pedig fontos. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, amit számba kellene venni akkor, amikor az ember eldönti, hogy hová fogja betenni a megtakarítható pénzét, hiszen például a nyugdíjpénztáraknak az általános költségszintje, a nyugdíjbiztosításoknak csak a harmada. Uh-huh. És azért nem mindegy, hogy évtizedeken keresztül, ahová teszi az ember a pénzét, ott mennyi költséget fognak levonni belőle.
Így van. Oké, hát nagyon szépen köszönjük a.
Hát mi felhívjuk a figyelmet folyamatosan erre az egészre, és arra buzdítunk mindenkit, hogy vizsgálja át a lehetőségeket, és számolgasson egy picit. Lehet, hogy egy pár órájába kerül, viszont az egész életét és jövőjét befolyásolja.
Ez így van, igen. És köszönjük. Mi is ezen vagyunk, hogy az edukációt támogassuk.
Oké, akkor ezt most megtettük itt együtt. Köszönjük szépen. További szép napot, jó munkát.
Köszönjük szépen.
Pataki Tímával beszélgettünk, a Prémium önkéntes nyugdíjpénztár igazgató tanácsának elnökével a lehetőségekről.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
3 éves lett a gyógytorna franchise, a mozgásklinika franchise társtulajdonos ötletgazdája, Ceglédi Tamás van itt a stúdióban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusztok!
Hát akkor boldog születésnapot!
Boldog születésnapot! Már az ötlet szépen. Honnan jött, hogy gyógytorna franchise hálózat épüljön Magyarországon?
Hát az ötlet nagyon egyszerűen onnan jött, hogy azt láttuk, hogy nagy igény van rá. Tehát a mozgásklinika, mint brand, az már 20 éve jelen van Magyarországon, és hát sikeres gyógytorna rendelőt működtettünk éveken keresztül, és hát azt tapasztaltuk, hogy az igény az lényegesen nagyobb lenne. Mi úgy éreztük, hogy mi tudjuk azt, hogy lehet jól működtetni, a legjobban működtetni egy gyógytorna rendelőt, és mivel finanszírozásra is szükség volt, nyilván kézenfekvő volt, hogy akkor olyan módon mondjunk be finanszírozást, ahol a kontroll nálunk marad, és meg tudjuk mondani, hogy hogy kell úgy működtetni egy rendelőt, hogy nyilván fontos pont, hogy nyereséges maradjon, de szakmailag is a lehető leghatékonyabban tudjunk működni.
Tehát továbbra is ez klasszikus franchise rendszerben működik a hálózat, hogy egy van, ami az alap, a saját, és az összes többit pedig partnerek üzemeltetik.
Nem teljesen, 3 saját rendelőnk van,
saját?
És aha. A többi most jelen pillanatban 7 működik, az, uh-huh. az pedig franchise-ban működik.
És hány van vidéken, hány van Budapesten?
6 van Budapesten lényegében, Budaörssel együtt, és 3 vidéki van, Szeged, Debrecen és Győr.
Uh-huh. Oké. Ha valaki jelentkezik, illetve partnerként bejön, akkor ő milyen feltételekkel találkozik? Igazából mit tudtok kínálni? Mennyire szól bele úgymond a központ, vagy a franchise jogok birtokosa abba, hogy kiket alkalmaz, a módszerek, kínálszolgáltatások, ilyesmi?
Hát a jó hír és a rossz hír is az, hogy eléggé alaposan megmondjuk, hogy mit lehet, és tehát hogy lehet jól működtetni egy rendelőt, és ugye a rossz hír annak, aki önmegvalósítani szeretne, hogy úgy is kell működtetni, tehát ezt be is tartatjuk. A gyógytorna, a mozgás, tehát gyakorlatilag a magánegészségügynek egy olyan területe, ami szerintem talán a legdinamikusabban tud nőni, hiszen az olyan trendek, mint a longevity, vagy éppen a szuperegészség ugyanúgy támogatják, mint amikor szembe jön a valóság, hogy gyakorlatilag home office-ba ülünk az életünk egyetlen hosszú online meeting, amit nagyon röviden szakítunk csak meg, és amikor szóba kerül így gyógytorna, az emberek általában kihúzzák magukat, mert tisztában vannak, hogy mennyire rossz a testtartásuk általában. Tehát az embereknek több mint 90%-át érinti mozgásszervi probléma, tehát az igény az óriási, de én azt gondolom, hogy és ez lényegében a filozófiánk, hogy akkor fogunk tudni hatékony segítséget nyújtani, hogyha a terapeuták is, meg a partner is pontosan betartja azokat az utasításokat, ami a szakmai koncepcióban van. Tehát nekünk egy egyedi szakmai koncepciónk van, a mozgáspiramis, ami attól különleges, hogy a különböző szinteken az egyedi felmérésünk alapján elhelyezzük a pacienst, arról gyakorlatilag őt tájékoztatjuk, elmondjuk, hogy most jelen pillanatban hol tart, milyen kezelési tervet fog kapni annak érdekében, hogy ezeken a szinteken végighaladjunk, és a cél az, hogy gyakorlatilag a normális életbe vissza tudjuk vinni, tehát pontosan a szuperegészség. Ugye ez a különbség alapvetően a magánegészség ugye, és az állami ellátás között. Nagyon leegyszerűsítve az egyikbe visznek, a másikat választjuk, és hát a szuperegészség az lényegében.
Ezt meg nem hallottam, de jó.
Hát most nagyon...
Igen, de pariban igen. Van azzal, amiről beszéltünk itt, bankszámla, meg öngondoskodás területen, hogy alapvetően ez egy teljesen normális önérdek kéne, hogy legyen mindenkinél, és hogyha egy ideális világban élnénk, ez be lenne építve abba a rendszerbe, amihez mindenki hozzáfér. Most ezt tegyük félre, nyilván kell keresni a lehetőségeket pénzügyileg is, meg mindenhogy máshogy. Itt is kell keresni, ugye, mert ez egy olyan alap, hogyha piramist említettél, ez egy, hogy a Maslow piramist is mondhatnám, ez valahol ott van az alapján ez a dolog, amire a többi minden ráépül.
Így van, tehát a közellátás ezt nem tudja számunkra biztosítani, ez kedvencem, ez a favic, hogy doktor úr, fáj, ha itt csinálok, ne csináljon úgy. Ja. És tényleg az van, hogy előttünk van a jelenlő, hogy elmegyünk orvoshoz, hogy a doktor úr 32. kilométernél kattog a térdem. Jó, hát ne szórakozzunk. Tehát bárcsak nekem is ez lenne a problémám, de ugyanakkor páciensként meg miért ne törekedhetnék arra, hogy én a 42-nél se akarom, hogy kattogjon a térdem. És erre nyilván csak a magánegészségügy fog tudni megoldani. Kínálni, és gyakorlatilag a mozgásszerveink azok a kopóalkatrészek, amik egy viszonylagos vagy egészen magas egészség mellett is gyakorlatilag elkopnak. És erre pedig nem véletlenül van, hogy az igény az növekszik, és az emberek szerintem több mint 100%-át érinti, hiszen többszörösen érintve vagyunk. Derekunk fáj, nyakunk fáj, vállunk kattog, tehát itt-ott mindenkinek tehát van.
Tele vagyunk civilizációs betegségek.
Pontosan. Ugye?
Tehát azzal számoltuk, hogy ez soha nem lesz része magas szinten az állami egészségügynek. Max műtétek utáni lábadozás, rehabilitációs oldalon van, gondolom, benne valamilyen szinten, de egészségmegőrzés, hosszú élet dolog, ott ez marad az a magán.
Hát ez lehet, hogy csak az én véleményem, és akkor hadd fogalmazzak ilyen szempontból sarkosan, szerintem nem arról szól a társadalmi szerződésünk, hanem arról, hogy a közellátás gyakorlatilag életmentő, alapvetően életmentő funkcióval nem hagynak minket meghalni, és hogyha ezt a mércét tesszük fel, akkor pontosan értjük, hogy miért nem tudnak olyan szinten foglalkozni velünk. És alapvetően én nem is gondolom, hogy a közellátásnak mostanra célja az, hogy azt a fajta magas színvonalat nyújtsa.
Hát én azt gondolnám, hogy célja lehetne, és nem csak mit magánemberként örülne neki az ember, hanem mondjuk valahol az egész országnak, az államnak is érdeke lenne megnyújtani az életkort, és de hogy mégsem ebbe az irányba megyünk. Tehát,
Hát nehéz mellé a finanszírozást tudod tenni, azt gondolom.
Igen.
Ha már itt tartunk, a finanszírozás, ugye országossá vált a mozgásklinika, hogy hallottuk, 3 év, 10 helyszín, 3 vidéki, 1 agglomeráció, 6 Budapest, de be lehet szállni? Hogy lehet valaki partner?
Igen, hogy lehet valaki partner?
Elég aktívan jelentkeznek hozzánk, hiszen látszik szerintem messziről, hogy azért sikeres modellről van szó, tehát elég tipikus modell az, hogy volt pácienseink vagy pácienseink látják, hogy valóban mi nem csak arról beszélünk, hogy van ez a mozgáspiramis, és végig fogjuk a páciens kezét, végigvezetjük, jelentkeznek rá, de hát mi nagyon lassítjuk ezt a folyamatot, mert szeretnénk a partnereinket is alapvetően jól kiszolgálni. szolgálni, tehát a weboldalunkon, a mozgásklinika.hu oldalon van egy kis franchise fül, amire rá tudnak kattintani, de hát azért felkészítek mindenkit, ez egy hosszú folyamat lesz, tehát alaposan szeretnénk megérteni a partnereket. Simán van az, hogy még az 5. hónap után is úgy döntünk, hogy mégse fogunk tudni szerződést kötni, hiszen a célunk az, hogy hosszú távú partnerségeket tudjunk kötni, és a pácienseink mindig elégedettek legyenek.
Uh-huh. Oké, mik a következő néhány évre a célok? Gondolom a nagyvárosokat biztos le akarjátok fedni, sejtésem szerint.
Igen, igen, hát a felvállalt céljaink ezek, de hát én egy kicsit messzebbre is tekintek ennél, nyilván a nemzetközi terjeszkedés uh-huh. is.
Ez lett volna a következő kérdés.
De az országos lefedettséget is nézzük, hogy nagyon egyszerű egyébként a matek olyan szempontból, hogy egy 3 kezelőhelységes rendelővel érdemes már egyből számolni. Az 12 órával, meg napi 5, vagy heti 5 nappal számolva, az gyakorlatilag 180 luk, amit igazából be tudunk tölteni. Tehát 180 emberrel tele van egy rendelő. Most ha ezt nézzük meg, ez nem egy megyei jogúváros tölti meg, hanem egy háztömb. Tehát én bőven azt látom, hogy a kisebb városokban is több rendelőnk lesz.
Aha, a nemzetközi...
Az nemzetközi, az akkor kell egy rebranding, nem? A mozgásklinika hát, az, vagy az elmegy?
Viszont ezek szerint megvan az a plusz, az a tudás, amit ez a cég, tehát miért ne csinálja meg, mit tudom én, a nagyváradi, vagy a kassai, vagy bárki. Én magamnak egy hát miért jobb az nekem, hogy ezt a mozgásklinika, vagy annak a nemzetközi brandje alá viszem be franchise partnerként?
Pontosan azokat a kérdéseket feszegetitek most, amire nekünk is a legnehezebb jelen pillanatban válaszolni, de hát erre már egyébként van érdeklődésünk rebranding nélkül is, tehát nem úgy szaladok előre, hogy ezt csak kitaláltuk, és majd ebből lehet valami. Én azt gondolom, hogy van az az értéktöblet mind a működési modellben, mind a szakmai koncepcióban, mind egyéb kiegészítőkben, mint a gyakorlatilag a működtető infrastruktúra, a webes infrastruktúra, az applikáció, ami én azt gondolom, hogy bőven megadja azt az extrát, hogy mind üzletileg, mind marketing szempontból, mind szakmailag a partnernek extrát tudunk adni.
Uh-huh. Hát legyen így.
Hát kívánjuk.
Így van.
És kíváncsian várjuk a folytatást, majd beszámolunk róla, úgyhogy sok sikert akkor a továbbiakhoz is, ahogy az eddigi bizonyítja, reméljük, hogy ez működni fog.
Köszönjük
nagyon szépen.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm a lehetőséget.
Ceglidi Tamás, a mozgásklinika franchise társtulajdonos ötletgazdája volt a beszélgető partnerünk.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Jön Tács Mit Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig arról fogunk beszélgetni, hogy elkezdődött a választási osztogatás. Segítenek-e a tervezett lépések a magyar gazdaság gondjain? Pogácsa Zoltán, közgazdász, szociológus lesz az, aki válaszol kérdéseinkre. Maradjatok itt!